Termés mennyiség és termés minőség javítására egyaránt alkalmas biológiai csipergetermesztési rendszer kifejlesztésén dolgozik a Szegedi Tudományegyetem, de mielőtt még erről részletesen beszélnénk, milyen Magyarországon a gombafogyasztás? Egy olyan statisztikai adatot olvastam, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az egyfőre eső gombafogyasztás Magyarországon évente 1,5 kg. De a termesztést érintően is van még azért hova fejlődnünk.
Ez pontosan így van, és a gombával is hasonló a helyzet, mint a hallal. Én is ezt a 1,5 kg-os adatot ismerem, és ez elmarad az Európai Uniós átlagtól, ami 3 kg körülire tehető. Tehát itt az egyfőre eső fogyasztásról beszélünk. Vannak olyan országok Európában, ahol ez a 4 kg-ot is közelíti, Egyesült Királyságra, Spanyolországra kell gondolni. Tehát Európán belül is volna hova fejlődni, de hogy egy igazi érdekességet említsek ezzel kapcsolatban, hogyha megnézzük Kínát, Kínában ez az adat egyfőre és egy évre vonatkoztatva 22 kg. És vannak 1400 milliárdan, úgyhogy ezek után talán nem is meglepő az a tény, hogy a világszintű gombatermelés, globális gombatermelésnek is a döntő része Kínában zajlik, ez 90% körüli részesedést jelent. De azért nem vagyunk sereghajtók sem, a másik végpontja a skálának az India, ahol 80 g per fő per év az éves fogyasztás. Tehát érdekesség, hogy egy ilyen kérdésben a skála két végpontján a világ két legnépesebb országát találjuk.
Mi ennek egyébként az oka, hogy mondjuk Kínában ennyire szeretik a gombát, Magyarországon én kicsit azt érzem, hogy vagy utálja valaki, vagy szereti, tehát ilyen nagyon köztes út nincsen.
Így van, az extrém alacsony fogyasztásnál India esetében én a kulturális, elsősorban vallási okoknak a szerepét feltételezem. Ugye a hindu vallás az alapvetően egy növényi alapú étrendet ír elő bizonyos tejtermékkel, és hát a gomba az nem növény, nem is állat ugyan, de nem is növény. És hát vannak olyan hindu szent iratok, amelyek például tiltják a gombának a fogyasztását. Ami pedig a szeretem-nem szeretem kérdést illeti, ez nyilván egyrészt ízlés kérdése, de konkrét adat, amit én találtam, mintegy 20%-ra teszik azoknak a számát, akik egyszerűen nem esznek gombát, mert nem szeretik. Ennek is számos oka lehet, adott esetben mondjuk egy rossz tapasztalat, egy főzési hiba, aminek a következtében az elfogyasztott gombás étel ugye nem volt megfelelő minőségű vagy ízvilágú, és ez bizonyos emberekben kiválthat egy olyan reakciót, hogy innentől kezdve nem fogyasztanak gombát. De még olyan, hát mondjuk úgy fóbiák is szerepet játszhatnak, hogy ugye a bazidiumos gombák, tehát ez a kalapos gombák többségét jelenti, bazidiumos gombák között nem csak ehetők vannak, hanem vannak mérgezők is, és ez a mérgezéstől való félelem, ez egyébként teljesen indokolatlan módon kiterjedhet ehető gombákra is.
Azért nagyon érdekes egyébként, hogy Magyarországon 1,5 kg a egyfőre jutó gombafogyasztás, mert hogy azt nem mondom, hogy Magyarország gomba nagyhatalom, de hogy nagyon sok és nagyon jó és nagyon sokfajta gomba terem meg Magyarország különböző vidékein. Ha jól tudom, akkor ugye Magyarországon 18-20 nagyobb és 300-400 kisebb gombatermelőt tartanak nyilván. És hogy rengeteg fajta gomba megterem Magyarországon is, tehát a rókagombától a vargányán át a pereszkéig, mindent mondhatnék. Ettől függetlenül a magyarok szerintem két gombát esznek meg leginkább, az a csiperke és a laskagomba.
Ez pontosan így van, ez az a két gomba, amit a legnagyobb mennyiségben és a legszélesebb körben el lehet érni, például a bevásárlóközpontokban. A sitake van egyébként a harmadik helyen. Itt ugye az, hogy nagyon sokféle gomba fordul elő Magyarországon, mint egy 3000-re becsülik a kalapos gomba fajoknak a számát, és ebből van mintegy 270 ehető is, ez azért nem feltétlenül jelenti itt a gombafogyasztás nagy mértékű növekedését, mert különbséget kell tennünk a gombák között, és két csoportra kell ebből a szempontból osztanunk őket, az szerint, hogy mi a gombának a forrása. Ugye vannak a termesztett gombák, és vannak a szedett gombák, tehát vagy termesztésből, vagy szedésből kerülhet egy fogyasztóhoz a gomba. Nyilván ennek a két halmaznak van egyébként közös metszete is, tehát vannak olyan termesztett gombák, éppen például a csiperkére, hogyha gondolunk, vagy a laska gombára, amit a természetben is megtalálhatunk. De ami a nagyüzemi termesztést illeti, ott világszinten pontosan ez a három gomba, csiperke, laska, sitake, és egyébként még a fafül gomba, ami az első négy helyet foglalja el. A nyugati világban a csiperke messze vezet, a laska követi, és a sitake van a harmadik helyen. Ami pedig a szedett gombákat illeti, sok olyan gomba is van a környezetünkben, erdőkön, mezőkön, amelyeket vagy nem lehet termeszteni, vagy jelen esetben még nem ismert a termesztésnek a lehetősége, vagy hogyha termeszteni lehet is, akkor az túlságosan költséges. Tehát így ezek a gombák, például a rókagomba, vargánya, és még nagyon sok ehető gomba, ezek leginkább a piacon kerülhetnek elénk.
Ha Magyarországon megtermelt gombát nézzük, akkor annak a 90%-a csiperke?
Én azt hiszem, hogy döntő többsége az mindenképpen. Egyébként globálisan is azt mondhatjuk, hogy ha magát a gomba piacot nézzük, és a gomba piacnak az értékét dollárban, akkor a csiperke, laska, sitake a három dobogós helyezett.
Itt Magyarországra értem, tehát hogy Magyarországon a megtermelt gomba az 90%-a körülbelül a csiperke?
Mondhatjuk, igen. Szerintem talán valamivel kevesebb, de a legnagyobb szegmens az mindenképpen a csiperke.
És egyébként, hogyha az országot nézzük, és mondjuk megyékre lebontva, hol termelik a legtöbb csiperkét?
A két legnagyobb gombatermesztő üzem, ahol a fő profilnak a csiperke tekinthető, az főváros környékének mondható, tehát Pest megye, illetve Heves megyében Eger mellett van az egyik ilyen üzem.
Ami viszont meglepett, amikor én utána olvastam ennek a történetnek, hogy a megtermelt csiperke és laskagombának mintegy 60%-a exportra kerül. Azért az nagyon sok.
Igen, Európában kiváló exportpiacok vannak, és nem csak a szomszédos országokban, Németország az egyik nagy felvevője a jó minőségű magyar gombának, közt a csiperkének is.
Egy picikét beszéljünk azért a hatásáról is a szervezetre, hogy miért jó gombát enni, mert amellett, hogy az ember vagy szereti, vagy nem, érdemes ezt átgondolni és megszeretni a gombát, mert hogy nagyon sok jótékony hatása van a szervezetünkre.
Így van, egy nagyon fontos és értékes élelmiszerről van szó, szuperélelmiszernek is szokták nevezni. Egy rostban gazdag, alacsony szénhidrát, zsír, illetve nátrium tartalmú élelmiszer. Kiemelném itt a vitamin tartalmat, és a vitaminok közül is a D-vitamint, de B-vitaminokban is gazdag egyébként a gomba. Aztán különböző ásványi anyagok, mint a kálium szelén magas tartalma, antioxidánsok, gyulladás csökkentő anyagok jelenléte egyaránt jellemzi a gombákat. Tehát mindenképpen javasolt, és azt hiszem, hogy egy célzott marketing tevékenységgel az ezzel kapcsolatos tudatosságot is mindenképpen érdemes lenne a nagy érdemű közönségben fokozni.
Igen, nagyon érdekes, mert Magyarországot egyébként húsevő országként, húsfogyasztó népként tartják számon, és azt kevesen tudják, hogy a gombával bizonyos mértékben helyettesíthetjük a húsban lévő tápanyagokat. Tehát, ahogy ön is mondta, hogy egy nagyon értékes, szuper élelmiszernek számít.
Így van.
A csiperkéről beszéltünk, hogy talán azt fogyasztják a legnagyobb mértékben az emberek Magyarországon, utána jön a laska, illetve a sitake. Egyre növekszik a csiperke iránti igény, és hogy ez azért a termelőkre is, a termesztőkre is nagy feladatot ró, mert azért nem könnyű ezt előállítani, ha nem a szabadban akarjuk szedni a gombát, már pedig olyan mennyiséget előállítani, amire szüksége van a belföldi, illetve a külföldi piacnak, ahhoz azért már nagy mennyiségben kell termeszteni. Milyen problémákkal kell megküzdeniük?
Szerencsére megvan a jól kialakult nagyüzemi termesztés technológia a csiperke esetében. Hatalmas termesztőházakban, nagy csarnokokban, polcos rendszerben zajlik a nagyüzemi termesztése a csiperkének. Kicsiben a zsákos termesztés is egy működőképes megoldás. És hát a gombatermesztésnek a folyamata hozza magával egyébként a problémákat is. Maga a termesztési folyamat az úgy néz ki, hogy először elő kell állítani az alapanyagot, aminek a fő komponensei a szalma, búzaszalma, illetve szerves trágya szükséges még a csiperke előállításához. Itt a magas nitrogén tartalmú csirketrágya mellett még a lótrágya jöhet szóba. A szalmát először is össze kell gyűjteni, beáztatni, komposztálni, majd bekeverni ezekkel a szerves trágya alapanyagokkal. Gyakorlatilag egy komposztálási folyamatot követően egy hőkezelés történik, és ezt követően oltják be rossz szemek felszínére vitt csiperke oltóanyaggal ezt a komposztot. Ez kerül utána a zsákokba, vagy a csarnokos nagyüzemi termesztésben gyakran polcokra húzzák be ezt a komposztot. Viszont ez könnyen kiszáradhat, így aztán erre kell még egy takaró réteget rétegezni, 4-5 cm-es takaró földnek nevezik a termesztők. Ez tulajdonképpen tőzeg, ami képes megtartani a nedvességet. És innentől kezdve egy higiénikus környezetben szabályozott páratartalom, hőmérséklet mellett szükség szerinti öntözéssel zajlik maga a termesztés. Ugye a csiperke a komposzt rétegből átnő a takaróföldre, és annak a felszínén képez termőtesteket több hullámban. Nagy üzemben általában 2 hullámot szoktak szedni, a harmadik hullám az már nem kifizetődő, tehát mint egy 35 napos termesztési ciklusokban kell gondolkozni. És hát ez a folyamat ugye sok helyen érzékeny, különböző kórokozók, kártevők okozhatnak problémát a gombatermesztők számára. A vírusok tekintetében az úgynevezett francia La France vírus szeretném megemlíteni. Szerencsére ennek a jelentősége az nem olyan nagy, tehát ritkán szokott előfordulni. Az igazán fontos kártevők a baktériumok, illetve a gombák, a peniszgombák világából kerülnek ki. Baktériumok okozhatnak a gombák, például a csiperke, illetve a laskagomba felszínén is, tehát a termőtest felszínén foltosodást. A penészgombák pedig gyakorlatilag kompetitorként kiszorítják a termesztett gombát a termesztési alapanyagból, illetve eltorzíthatják a termőtestet, a minőségét leronthatják, eladhatatlanná teszik. Ugye a szárazmólé, nedvesmólé, pókhálós penész, és ami különösen mondhatnám úgy, közel áll a szívünkhöz itt a Szegedi Tudományegyetem biotechnológiai és mikrobiológiai tanszékén, az pedig a zöld penész, a Trichoderma nemzetségbe tartozó gombafajok, amelyekkel közel 30 éve foglalkozunk. De nem csak a mikrobiológiai kártevőket kell még megemlíteni, hanem mellettük a rovarok, gombalegyek, gombaszúnyogok, illetve bizonyos esetben fonálférgek is problémákat okozhatnak.
És kémiai módon lehet ellenük védekezni? Vagy ezen folyamatosan dolgoznak, hogy hogy tudnának olyan biológiai védelmet kialakítani, ami jó a gombának is, meg jó nekünk embereknek is?
Kémiai módon lehet védekezni ezek ellen a mikrobiális kórokozók, rovarkártevők ellen, de ma a vegyszermentes technológia a gombatermesztésben már alapelvárás. Tehát vannak ugyan olyan például gombaölőszerek, amelyek működnek, mint például a trokloráz, de ezt 2023-ban kivonták a piacról. Jelenleg csak a kuperke termesztésében és csak a metrafenon hatóanyagú gombaölőszert lehet alkalmazni, és ezt is 2028-ig szóló engedéllyel. Tehát a vegyszermentes termesztés az alapelvárás, éppen ezért óriási igény mutatkozik a biológiai környezetkímélő vegyszermentes védekezési módszerek iránt.
És akkor ugye itt jön az önök munkája, mert egy együttműködésben próbálnak egy olyan biológiai termesztés technológiát kifejleszteni, ami termésmennyiség növelése mellett teszi lehetővé a hatékony vegyszermentes védekezést a csiperkegombatermesztés legfontosabb kórokozaival szemben.
Így van, lassan már egy évtizedes múltra tekint vissza a tanszékünk együttműködése a Demjéni újság 8 Kft-vel, és már a harmadik projektmunkát valósítjuk meg ezzel a partnerünkkel. Az egész fejlesztés, az egész közös gondolkodás, kutatás az a védekezési módszerek frontján indult, tehát hogy hogyan tudunk például a penészgombákkal szemben hatékonyan védekezni mikrobiológiai módszerekkel. Olyan baktériumokat keresünk komposztban, illetve a takaróanyagban, amelyek képesek ezeket a kártevő penészgombákat kiszorítani, adott esetben el is pusztítani. Például olyan aktív hatóanyagok termelése révén, amelyek ezeket a penészgombákat gátolják. Az első ilyen projektünknek az eredménye az egy olyan védekezési eljárás kidolgozása volt, ahol egy Bacillus nemzetségbe tartozó baktérium alkalmazásával, ezt mi kicsiben bizonyítottuk is növénynevelő kamrákban, cserepes termesztési rendszerben, sikeresen lehet védekezni ezekkel a penészgombák ellen. Tehát, hogyha lefertőzzük a gombatermesztési alapanyagot ezekkel a penészgombákkal, és lekezeljük a baktériummal, akkor az képes megoldást kínálni erre a problémára. Kipróbáltuk aztán ezt a módszert a partnerünknek a nagyüzemi termesztésében is, és az is kiderült, hogy ez a baktérium ez képes még mint egy 18-26%-kal fokozni is a csipetkének a termés mennyiségét. Következő lépés az a második ilyen nagy pályázatunk, egy piaci kutatásfejlesztés innovációs pályázat, az egy kicsit a körforgásos gazdálkodás intenzifikálása irányába mutatott. Itt ugye a tőzeg, amit említettem, hogy takaróanyagként alapvető szerepet játszik a csiperke termesztésben. Tőzeggel az a probléma, hogy a tőzegbányák kimerülőben vannak. Tőzegnek a bányászata az önmagában is egy környezet terhelő folyamat. Megnéztük, hogy hogyan lehetne kiváltani ezt a takaróanyagot legalább részben. És itt az ötlet az az volt, hogy ugye miután lezajlik a gombatermesztési ciklus, akkor ott marad egy nagy halom úgynevezett letermett komposzt. Ez a projekt munkánk ez arra irányult, hogy ezt a letermett komposztot újra komposztáljuk, és takaróanyagként vagy takaróanyag adalékként használjuk fel a gombatermesztésben. Ugye itt ez azért nagyon érdekes, mert a gombatermesztés az már önmagában a körforgásos gazdálkodás egy ágazatának tekinthető, hiszen mezőgazdasági hulladékanyagokat alkalmaz, de hogyha még egy kör tudunk futni, és a gombatermesztés hulladékanyagát is még vissza tudjuk forgatni, akkor az egy hatékony és környezetbarát rendszer. És akkor eljutottunk a harmadik ilyen nagy pályázatunkhoz, ami egy piaci fókusz megjelölési konstrukcióban valósul meg. Ennek a megvalósítását most kezdtük. Itt pedig a termés mennyiség növelése van megcélozva. Ugye ahhoz, hogy jó sok csiperke termőtest képződjön a gombatermesztő üzemben, ahhoz tűfejeknek kell képződnie ezek a termőtest kezdemények takaróföldnek a felszínén, és ezt a folyamatot próbáljuk serkenteni, szintén baktériumoknak a segítségével, Pseudomonas nemzetségbe tartozó baktériumokat vizsgáljuk, amelyek képesek bizonyos gátlóanyagokat lebontani, olyan gátlóanyagokat, amik megakadályozzák a tűfejképzést, és ezáltal fokozni a tűfejképződést.
És itt vizsgálják a beltartalmi értékeket is, ugye? Mind barna, mind pedig fehér csiperke vonalon.
Így van. Ennek a jelenleg futó pályázatnak az is egyébként egy nagyon fontos pillére és célkitűzése, hogy miután kialakítottunk egy olyan rendszert, amiben ugye egyrészt a védekezés, másrészt a termésnövelés céljából alkalmazunk baktériumokat, azt is megnézzük, hogy a jelenleg termesztett csiperke fajták mellett milyen más oltóanyagokat, milyen más csiperke fajtákat lehetne bevonni ebbe a termesztési rendszerbe, ebbe a technológiába. És hát nyilván itt egy nagyon fontos kérdés a beltartalmi értékek vizsgálata, amit a céges partnerünk végeztet, hogy lássuk, hogy esetleg vannak olyan csiperkefajták, amelyek jobban adaptálódhatnak, jobban alkalmazhatók lehetnének egy ilyen környezetbarát termesztés technológiában.
Ugye mondta, hogy a tűfejképződés serkentésére szelektálják a legalkalmasabb baktérium törzset, és itt a szelektált baktérium törzsek teljes genom szekvenciájának a meghatározását is végzik. Ugye a genetikai háttér feltérképezése céljából csinálják ezt. Szóval őrület, az ember meg se gondolná, hogy például a gombatermesztésnél is van genetikai háttér feltérképezése, és hogy ez mennyire fontos?
Rendkívül fontos. Tehát az, hogy mi pontosan megértsük, hogy biológiai szempontból mi zajlik egy ilyen termesztőházban, az alapvető a genetikai háttérnek az ismerete. Ha bemegyünk egy ilyen termesztőházba, mondjuk éppen a szedés előtt, akkor látjuk a termőtesteket, illetve azt, hogy azt utána ott a helyi alkalmazottak leszedik. De ez nem azt jelenti, hogy ott azokon a polcokon ott van ez a gomba és kész. Tehát már maga a komposzt, bárhogy a hőkezelés történik, de nagyon hamar kolonizálódik és kialakul benne egy mikroba közösség. Aztán ott van a takaróföld, amiben szintén kialakul egy mikroba közösség. És ezek a mikrobiómok, ezek kölcsönhatásban vannak a komposztba leoltott, termesztett gombával. Tehát egyfajta párbeszéd zajlik biokémiai úton, illetve bizonyos esetekben fizikai kontaktus útján is történhet ez a kommunikáció a komposztban jelenlévő mikrobiális közösség, illetve a termesztett gomba között. És hát itt nagyon fontos, ugye az előbb említettem már a mikrobiológiai problémákat, hogy ebben a mikrobiális közösségben lehetnek kedvezőtlen baktériumok, gombák, amelyek kártevőként, kórokozóként jelentkeznek, de vannak olyanok is, amelyek kifejezetten segítik a csiperkének a fejlődését, szüksége is van adott esetben a csiperkének ezekre. És ahhoz, hogy megértsük ezeknek a folyamatoknak a hátterében álló mechanizmusokat, ahhoz nekünk ismernünk kell a csipárkát, mint pedig a vizsgált mikroorganizmusok genetikai hátterét, milyen génekkel rendelkeznek, milyen potenciális képességekkel rendelkeznek, és aztán az adott környezetben ezeket a potenciális képességeiket hogyan használják, tehát melyikek azok a gének, amik bekapcsolnak és működnek.
2026. szeptember végéig szól ez a projekt, ugye?
Igen.
Hogyha megvannak ezzel a projekttel, akkor hogyan tovább? Eredmény lesz a kezükben, amit a gyakorlatban is tudnak alkalmazni. Ezt valószínűleg követni fogja újabb projekt?
Igen, újabb és újabb problémák is jelentkeznek, tehát számos kihívással küzd a gombatermesztés, illetve hát az egyik kihívás az pontosan a hatékonyságnak a növelése, a másik pedig az, hogy egy teljesen vegyszermentes környezetben tudjon megvalósulni a termesztés, de ez ne okozzon veszteségeket.
Egyébként az fontos, hogy milyen módszert alkalmaznak a termesztés során? Olvastam, hogy van például a holland módszer.
Így van, Hollandia volt nagyon sokáig Európában a dobogó tetején gombatermesztés szempontjából, ott megvan ennek a gépipari háttere is, gyakorlatilag a nagyüzemi számítógép vezérelt termesztés technológiában élen járnak mind a mai napig. De most már Lengyelországgal kell küzdeniük az elsőségért, a rendszerváltás után nagyon sok lengyel munkavállaló dolgozott ezekben a holland üzemekben, aztán hazamentek és felépítették a lengyel gombatermesztési birodalmat.
Itt egyébként, ha magát a termesztést nézzük, akkor ez élő munkaigénnyel jár? Tehát itt azért nagyon fontos az emberi élő munka?
Fontos az emberi élő munka, kifejezetten itt a szedésre, hogyha gondolunk, akkor azt mind a mai napig a szedő munkások végzik kézzel. Biztos vannak már erre is gépiesített módszerek, de ez kifejezetten egy olyan munka, ahol nem árt, hogyha az emberi szem látja azt, hogy pontosan akkor most hol kell azt a tönköt elvágni, hogy utána aztán az a termőtest az mehessen a futószalagokra.
Ugye a gombának a legnagyobb része, amit előállítanak Magyarországon, termesztenek, az friss áruként jelenik meg a piacokon, tehát kevesebb, azt hiszem, talán 25%, ami konzervként. De a friss árunál, pontosan azért, mert ugye a gomba is romlandó, az, hogy az ott maradjon, friss maradjon, kezelik valamivel?
Vannak erre lehetőségek, illetve ez megint csak egy új kutatási irány egyébként, tehát itt is lehet új módszereket kidolgozni erre, például a különböző illóolajoknak az alkalmazási lehetőségeit érdemes megvizsgálni ezen a területen.
Mi a helyzet az árakkal? Jó ára van a Magyarországon termesztett gombáknak? Ezzel versenyképesek vagyunk egyébként? Vagy úgy, mint a legtöbb termesztett zöldségnek, gyümölcsnek Magyarországon elég nyomott az ára, és ugye meglepődtek a fogyasztók az elmúlt években, hogy nagyot ugrott mondjuk a bogyós gyümölcsöknek az ára, de hogy ugye a termesztők azt mondják, a termelők azt mondják, hogy még mindig nem tartunk ott annál az árnál, amit igazán meg kellene fizetni.
Nyugati világban magasabb árakkal találkozunk. Érdekesség egyébként, hogy viszont például Kínában erősen nyomott és alacsony az ár, tehát az az érdekes helyzet állt elő, hogy bár a legnagyobb piaci szegmens globálisan az a csiperke, korán sem biztos, hogy aktuálisan ezt a gombát termesztjük a legnagyobb mennyiségben. Kínában jó eséllyel most egyébként a sitake vezet. Tehát nem vagyok gazdasági szakember ezzel kapcsolatban, nem tudok részletesebb információval szolgálni, de biztos vagyok benne, főleg, hogyha itt a biogomba piac is beindul, illetve hát fellendül, akkor itt várható az árnövekedés ilyen speciális termékek esetében mindenképpen.
Ökológiai termesztés. Ez most Európában és a világon is egyre nagyobb hangsúlyt kap, és igyekszünk Magyarországon is, hogy legalább a 10%-ot elérjük. Gombatermesztés terén mi a helyzet? Hiszen azt hiszem, hogy ott azért jóval nagyobb kihívások várnak a termesztőkre.
Ez pontosan így van. ahogy már említettem, ugye a vegyszermentes termesztés technológia az most már alapelvárás az Európai Unióban, de attól, hogy nagyüzemi szinten mi mondjuk egy csipergombát vagy egy laskagombát vegyszermentesen állítunk elő, attól az még nem lesz biogomba. Itt, aminek meg kell felelni, nagyon fontos elvárás, hogy az alapanyagnak is biominősítéssel kell rendelkeznie. Tehát egy csiperke esetében az a búzaszalma, amiből kiindul a termesztés, az biológiai gazdálkodásból kell, hogy származzon. De még természetesen az állati szerves trágya, tehát csirketrágya, lótrágya is olyan állattenyésztő üzemekből, gazdaságokból kell, hogy származzon, ahol ökológiai gazdálkodást folytatnak. Tehát jelen állás szerint itt az alapanyagoknak az elérhetősége az egy komoly kihívást jelent. De mivel nem csak gomba vonalon, hanem növényi és állati termékek vonalán is dinamikusan nő az igény az ökológiai gazdálkodásban előállított élelmiszerek iránt, így abban reménykedhetünk, hogy ahogy ez a szegmense felfut a mezőgazdaságnak, úgy egyre több alapanyag áll majd rendelkezésre a biogomba termesztéséhez is.
Igen, tehát az ökológiai termesztésben, tehát a gombánál ott a termesztő közeg sem lehet akármilyen. Kivágás után vegyszerrel, nem kezelt fát lehet csak használni, vegyszerrel nem kezelt tőzeget.
Pontosan, tehát egy vegyszeres kezeléssel termesztett búzaföldről származó szalmát nem lehet felhasználni a biogomba termesztésben. Hát bízzunk benne, hogy dinamikusan fog fejlődni ez az ágazat, és egyre a biotermesztés szempontjából is egyre több alapanyag lesz elérhető. A megtérülése az óriási.
És akkor miért van az, hogy Magyarországon 18-20 nagyobb és 300-400 kisebb gombatermelőt tartanak nyilván? Ez jó számnak számít?
A lengyelekhez képest azért nagyon le vagyunk maradva. Volt ugye egy időszak, amikor úgy tűnt, hogy Magyarország lehet itt az első számú gombatermesztő nemzet, itt a rendszerváltás utáni időszakban ez a lehetőség ez kimaradt, és hát a lengyelek töltik be most egyébként ezt a szerepet.
Én azért lepődtem meg ezen, mert ugye azt mondja, hogy a jövedelmezőség nagyon jó, tehát nagy a befektetés, de hogy ez megtérül, és hogy ettől függetlenül nem látnak benne annyira rációt. És azt mondták, hogy az nagyon fontos, hogy mondjuk egy megyei önkormányzat is odálljon melléjük, és segítsenek abban, hogy itt van, ez hazai termék, ezt vegyétek, és mondjuk ne a külföldit.
Igen, tehát azért azt érdemes mindig megnézni, tehát olyan élelmiszerek, amik az adott időszakban a magyar termék is megvan a kínálatban, akkor azért a tudatosságra érdemes mindenképpen felhívni a figyelmet, hogy vásároljunk jó minőségű magyar termékeket.